Kedves testvérek, mielőtt elkezdenénk az Isten tiszteletet, egy nagyon kedves kötelességemnek kell, hogy eleget tegyek. Szabolcsék jelezték előre, hogy kisgyermekükért még közösen itt a gyülekezetben nem imádkoztunk, hogy az Isten kegyelmébe ajánljuk a kis Eszterkét. Ennek a bibliai előzménye... Katát! Bocs, nem tudom, miért mondtam Eszterkét. Bocsánatot kérek. Pedig előtte tudatosítottam magam, hogy mi a neve. Hát baklövéssel kezdődött az első gondolat. Ugye bizonyára ti is emlékeztek rá a Szentírásból, hogy ószövetségi előzménye van ennek, bár nem egészen ugyanaz a történet. Amikor olvassuk Lukács evangéliumában, hogy Máriának beteltek a tisztulásának a napjai, akkor elment az egész család, és bemutatták Jézust a templomban. Nos, ennek az igazi értelme és jelentése abban volt, hogy az Úr így rendelte, hogy minden elsőszülött az Istené. Na most ezt a gyakorlatban nem tették meg, hogy minden elsőszülött az Istené, tehát nem lett minden elsőszülöttből pap, hanem később, amikor már néppé fejlődött Izrael népe, akkor Mózesnél úgy rendelkezik, hogy a léviták legyenek a papok, sőt Áron leszármazottai legyenek a papok, és cserébe minden zsidó család az első szülöttért bemutatott egy áldozatot, hogy pap legyen az első szülött. Lefordítjuk új szövetségi nyelvre mindezt. Eszter még nem biztos, hogy mindent meg fog ebből érteni. Hát ez bor, ezt ne haragudjatok, ez tényleg, ez már az öregség jele, de... Kata még biztos, hogy nem fog mindent megérteni belőle, de mint hogy én is nehezen értek meg dolgokat. De mi megérthetjük, hogy Péter apostol írja a levelében, hogy mindenki pap. Még nincs fölszentelve Kata, most már tudom, hogy Kata, de ezért könyörgünk az Úrhoz, hogy az ő lelkét belülről építse. Úgy tudom, még nem tud olvasni sem, tehát még Szentírás sem olvassa, de fogja majd olvasni, bízunk benne, hogy a lelkét építse, erősítse a Jóisten, hogy ő is az üdvözölendők között ott legyen. Hamarosan jön vissza Jézus, úgyhogy ilyen szempontból is nagy jelentősége van ennek az imának és ennek az alkalomnak. Hát szerintem, nem tudom, az egész család kivonul, vagy... Gyertek ki mindnyájan itt elől. Egy gyülekezettel szemben megálltok, és itt közösen imádkozunk Katáért. És persze a többiekért is, akikért már megtörtént az ima, de kérjük a Jóisten kegyelmét és hatalmát. Édesatyánk, jó Istenünk! Olyan hálásak vagyunk neked végtelen jóságodért és kegyelmedért, és nagyon köszönjük, hogy ígéreted szerint megőrizted az édesanyát a gyermekszülésben, és nagyon köszönjük, hogy Kata itt lehet közöttünk, itt lehet a gyülekezetben. És köszönjük Istenünk, hogy te már jó előre elgondoltad, hogy ő egy hívő családba szülessen, egy hívő édesapa és édesanya gyermekeként lássa meg a napvilágot, hiszen te mindenkiről előre mindent tudtál. Ezért fordulunk hozzád, Istenünk, mert ígéreted szerint te minden ember életében mindent megteszel azért, hogy ő üdvözülhessen, és ezért különösen is kérjük, hogy a te szent lelkeddel keresd meg Kata picin kis szívét, és mutasd meg magadat neki, hiszen te azért teremtetted meg őt, hogy amikor ő majd megismert téged, melletted tudjon dönteni, és ő is az üdvösség részese lehessen. Kérjük, cselekedd meg ezt az ő életében. Te adj nagyon-nagyon sok szeretetet, törődést, figyelmet az édesanyja és az édesapa szívébe, és segíts meg őket, hogy győzelemről győzelemre tudják vezetni gyermekeiket. Megváltó Jézusunk nevében kérjük mindezeket tőled. Amen. Lukács evangéliumában olvasunk keresztelő Jánosról. Amikor megszületett keresztelő János, akkor ezt olvassuk az első fejezet utolsó versében, a 80. versben. A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben. És persze még mást is mond, de én most ennél a szónál ragadnék le, hogy lélekben. Mert ugye kisgyermekek nem tudnak még olvasni, majd édesanyjuktól, édesapjuktól értesülnek az Isten szeretetéről, aztán egyre inkább megtapasztalják, hogy mit is jelent az Istenhez tartozni, már gyermekként is, mint ugye idősebb testvérei, Zsófi is, és Nimród is, ahogy az Isten gyermekei ők is. Aztán majd eljön a felnőtt kor, amikor ezt meg fogják pecsételni a fogadalmukkal és a döntésükkel. A Szentírás megemlékezik arról is, hogy akik nem ismerhették meg önhibájukon kívül az Istent, emlékeztek rá, Római Levél második fejezetében fejti ki ezt az ige, azok a lelki ismeretük alapján, azaz lélek szerint lesznek megítélve. Az Isten lelke nagyon sok embert meg tud keresni, hogy a lelki ismeretén keresztül szólítsa meg őket. És a kisgyermekeket is hosszú ideig csak a lelki ismeretükön keresztül tudja megérinteni az Isten. Lehetséges, hogy sokan azt mondjátok, amikor, mert valószínű kiderült, hogy én most a lelkiismeretről szeretnék beszélni, hogy ez egy olyan alapvető kérdés, ez a lelkiismeret, hogy lehetséges, hogy Bibliát ismerő, sőt a Biblia tanítása szerint élni akaró testvéri közösségben nem biztos, hogy ezt a témát kellene választani, de én úgy gondolom, hogy azért szükséges erről beszélni. Sok szempontból azért is szükséges beszélni, mert például a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében Pál apostol, miután beszélt Jézusról, Jézus lelki küzdelméről, hogy Jézusnak is hogy kellett a lelki ismeretét helyre igazítania, most csak saját szavaimmal idézem, a zsidókhoz írt levél 5. fejezet 12. versében azt mondja a jeruzsálemi keresztényeknek, hogy nektek már régen kemény eledelt kellene fogyasztanatok, de kiderült, hogy még mindig az alapokra kell, hogy tanítsalak benneteket. Tehát nagyon fontos ezt a nagyon fontos alapot megismernünk. Mert hogy mit is jelent a lelkiismeret? Hogyha a lelkiismeret jól működik egy vallási közösségben, tehát amikor már nem a lelkiismereten keresztül éri csak el az embert az Isten, hanem az igéjén keresztül, hiszen nyilván a kettőnek összhangban kell működni. Amikor jól működik a lelkiismerete valakinek, akkor ez feltétele lesz annak, hogy vajon az az igazi Jézus főpapi imájában kikönyörgött egység is létrejöjjön a lelkiismeretükre hallgató, de az igét vezér elfként és az igét vezetőként elfogadó emberek között. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mert sokféle egységről beszélnek mindenütt, és sok helyen hivatkoznak lelkiismeretre. Ugyanis a lelkiismeret meghatározásánál azért sok probléma is felvetődik. Hogy beszél Jézus éppen a lelkiismeret fontosságáról, Lukács evangélium a 11. fejezetében, még mindig nem az igét idézném pontosan a 34. versben, egy olyan összefüggésben, hogy minden emberben ott van egy lámpás, ugye a szem, mint lámpás, ami pontosan tudja, hogy mi van az ember lelkében. De senki nem mondhatja, hogy nekem nincs lelkiismeretem. Szokták mondani, hogy lelkiismeretlen ember. Hát ez nem stimmel. Csak elhallgattatta a lelkiismeretét. És itt is egy egészen durva bűnnel kapcsolatban, a Szentlélek elleni bűnnel kapcsolatban említi Jézus ezt a szövegösszefüggés is megnézzük. De Példabeszédek könyve 20. fejezetének 27. versét most már végre fel is lapozhatjuk. Tehát Példabeszédek könyve 20. fejezetében a 27. versben a következőket olvassuk. Az Úrtól való szövétnek az embernek lelke, aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. Tehát az Úrtól való szövétnek az embernek lelke. Példabeszédek 20. fejezet 27. verse. Ugye az Ószövetségi Szentírásban, a héber szövegben ezt a kifejezést, hogy lelkiismeret nem találjuk meg. Később a Septuaginta fordításban egy görög kifejezést használnak erre, de ezt már csak utólag fordították erre. Tehát tulajdonképpen közvetlenül lelkiismeret nincs is megfogalmazva a Bibliában. Mégis azt látjuk, hogy az Úrtól való szövétnek, tehát az Úrtól való lámpás. Ez ugyanaz, mint amit Lukács evangéliumában mondott Jézus. Tehát mint egy világító szer, mint egy szövétnek egy lámpás világít be az ember lelkébe a saját lelkiismerete. Ugye a lelkiismeret meghatározásánál nagyon sokat küszködnek, kínlódnak az emberek, és a lelkiismeret, bár az Istentől kaptuk, majd meg fogjuk vizsgálni, hogy vajon a bűneset előtt vagy a bűneset után kaptuk-e, sokáig én magam is úgy gondoltam és úgy hittem, hogy a bűneset után, amikor mondja, hogy ellenségeskedést szerzek a gonosszal szemben, kiderült, hogy nem, már korábban is. Mert a lelkiismeret, a tiszta jó lelkiismeret, ami volt Ádámnak a szívében, csak lelkiismeretből tudjuk, tehát csak a belső lényünk ismeretéből tudjuk őszintén imádni az Istent, és őszintén hálásnak lenni neki. És a lelkiismeret segít, hogy a jó mellett döntsünk. Ádám Évának már a kezdet-kezdetén ott volt a döntés lehetősége. Ez lelkiismeret nélkül nem működött volna. Tehát úgy kell fogalmaznunk, hogy a bűnesettel a lelkiismeret eltorzult. És bizony beszél ilyen eltorzulásról az ige is, mert a korintusi első levélben, a korintusi első levél 8. fejezetében a szövegkörnyezetet megint csak elmondanám, egy olyan probléma ütötte fel a fejét, hogy a zsidók, ugye a zsidóból lett keresztények, bocsánat, pontosan tudták a zsidó előírásokat, hogy mennyire óvakodni kell a bálvány áldozati húsok fogyasztásától. Ugye az ókori világban, és így a római birodalomban is, az állatok leülését megideologizálták a vallások. És ez a megideologizálás, ez úgy, tehát mert ez egy kegyetlen dolog egy állatot leülni mindenképpen, még étkezési célból is. És ezt úgy próbálták megideologizálni, hogy az egyes állatokat bizonyos isteneknek szentelték. Tehát azt mondták, hogy XY istené ez az állat, sőt maga az Isten van abban az állatban. Tudjuk, hogy a borjút megépítették, ugye a zsidók is, amikor Egyiptomból kijöttek. Tehát állatokat személyesítettek meg istenként, és ezért azt mondták, hogy ha megölik azt az állatot, és akik esznek belőle, főleg, hogyha megszentelt helyen esznek, az a bálvány áldozati templomban eszik meg azt a húsát az állatnak, akkor tulajdonképpen annak az Istennek az ereje az emberbe fog költözni. Tehát ez egy szörnyű babonaság. Igen ám, csak hogy az ószövetségi népnek ott voltak az állatáldozatok. Én hallottam ilyen fejtegetést, közvetlenül nem tudom bebizonyítani, bár vannak közvetett bizonyítékok rá, hogy állítólag a zsidók csak akkor ettek húst, amikor bemutatták az áldozatot a templomban. Én azért ezt nem tartom helyesnek. Ettek ők máskor is. Hát Jézus halat evett, és a többit sorolhatnák, hogy nem csak húsvétkor ettek húst. Tehát a tiszta állatok fogyasztását az Isten mindig is megengedte az embereknek. Igen ám csak, hogy az ószövetségi, tehát bocsánat, az ókori világban nem csak tisztátalan, sőt, nem tisztátalan állatok voltak többségében az áldozati állatok, hanem tiszta állatok. És később felmerült ez a probléma, amiről a Korintus levél 8. fejezete is szól, hogy főleg városi emberek, jeruzsálemi meg egyéb lakosok, hát hogy jutnak hozzá húshoz, ők nem tudnak tartani állatot, mert nem olyan a lakókörnyezetük, de hogyan egyenek húst, hogyha ezeket a húsokat csak a mészárszékeken lehetett vásárolni. A mészárszéken pedig csak olyan hús lehetett vásárolni, amit feláldoztak Jupiter istennek, Szaturnusz istennek és a többi. Most egyesek azt mondták, hogy akkor inkább nem eszek húst. Emlékeztek Római levél 14. fejezetére. Inkább nem eszek húst, csak hogy nehogy bálvány áldozatot mutassak be. Mások azt mondták, az Isten nem tiltotta meg a tiszta állatok fogyasztását, és az, hogy ezt pogány emberek Jupiternek szentelték, erről én nem tehetek. Ha én felszabadítom a lelkiismeretemet, és nem mint bálvány áldozati húst teszem meg, akkor én tulajdonképpen megtehetem ezt. És Pál arra figyelmezteti ezeket az erősebb hitűeket, mert ezek voltak az erősebb hitűek, akik nyugodtan megették a húst, hogy ne tegyétek, ha ezzel megbotránkoztatjátok az atyátok fiát. És hát ugyanebben a szövegkörnyezetben olvassuk a Korintusi első levél 8. fejezetében a 7.-től 10. versig. De nem mindenkiben van meg ez az ismeret. Ugye korábban ezt magyarázza, hogy úgyis csak egy istenünk van, tehát nem kell törődni a Jupiter meg egyéb istenekkel. Tehát de nem mindenkiben van meg ez az ismeret, sőt, némelyek a bálvány felől való lelkiismeretük szerint mind a mai napig mind bálvány áldozatot eszik, és az ő lelkiismeretük, mivel hogy erőtelen, megfertőztetik. Na most ez furcsa, mert itt mintha azt olvasnánk, hogy akinek gyenge a lelkiismerete, tehát erőtelen, itt is látni, hogy a lelkiismeret meghatározásánál nagyon kevés az, hogy az Isten adta, és ez mindenképpen jóra vezet, mert kiderült, hogy a gyenge lelkiismeret az félre tudja vinni az ember gondolkodását és döntéseit, ugye? Tehát ez annyit jelenthet, hogy mind a mai napig, mint bálvány áldozatot eszik ezt a húst, hát mivel gyenge a lelkiismeretük, itt azt hiszem azt kell értenünk, hogy ha ennének húst, ezt nem tudják másképp enni, mint bálvány áldozati húst. Ezt azzal tudom igazolni, hogyha tovább olvassuk a szöveget. Pedig az eledel nem tesz minket kedvesekké Isten előtt, mert ha eszünk is, nem leszünk gazdagabbak. Ha nem eszünk is, nem leszünk szegényebbek. De meglássátok, hogy ez a ti szabadságotok valamiképpen botránkozásukra ne legyenek az erőteleneknek. Mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, tehát tudod, hogy bálványistenek nem léteznek, és meglát téged, hogy a bálvány templomnál vendégeskedel, mert mondjuk csak ott kapott húst, annak lelkiismerete, mivel hogy erőtelen, nem arra indítatiké, hogy megegye a bálvány áldozatot? És a te ismereted miatt elkárhozik a te erőtlen atyád fia, akiért Krisztus meghalt. Tehát azt láthatjuk, hogy létezik az erőtlen lelkiismeret, amelyik a bálvány húsok fogyasztását lelkiismereti, sőt, elvi kérdéssé emelte. Tehát ez a nem helyes dolog. Ne csináljunk elvi kérdést abból, ami nem az. Helyes dolog, hogyha valaki nem terheli a lelkiismeretét fölösleges dolgokkal, amik csak a pogányokra vonatkoznak. De azt mondja, hogy ha te erősebb vagy lelkiismeretedben, és nyugodtan megeszed a húst, ezt ne tedd úgy, hogy kiprovokálod a másiknál, akinél ez elvi döntés. És mi okozta ezt a helytelen dolgot, hogy elvi döntés fogalmazott meg? Az erőtlen lelkiismeret. Amikor olyan dolgot látott, amire szerinte az ige azt mondta, hogy azt nem szabad tenni. Pedig az ige nem mond ilyet. Mondok erre gyakorlati mai példákat. Ismeritek a Jehova tanúi tanítását, legalábbis nagyjából, főleg ebben a kérdésben. Tudjátok, hogy még élet-halál kérdésben sem engedik meg az őszinte Jehova tanúi, hogy vérátömlesztést kapjanak. Ugye a Bibliában bent van, hogy a vért nem szabad megenni semmilyen formában. De az nincs benne a Bibliában, hogy egészségügyi okokból valaki ne kaphatna vért. Na most menjetek oda egy hívő Jehova tanújához, aki mondjuk súlyos műtéten kell, hogy átessen, és mondjátok neki, értsd meg, a gyermekeid árván maradnak, feleséged ott hagyod. Hát miért nem engeded meg, hogy az orvosok a műtét miatt adjanak vért? Meg fogja érteni? És el fogja fogadni? És mire hivatkozik? Az én lelkiismeretem nem engedi meg, hogy ezt megtegyem. Nem azért mondtam el ezt a példát, mert bármi rosszat szeretnék a Jehova tanúi ellen felhozni, hanem azért hoztam fel ezt a példát, hogy a lelkiismeret, ha bizonyos kérdésekben elgyengül, az nagyon veszedelmes tanácsokat adhat az embernek. Olyan tanácsokat, amiket nem fog tudni megállni. Mondok egy másik példát. Dzsihád. Tudjátok, mit jelent ez? Hát most gondoljatok bele, hogy oda mentek egy ilyen terroristához, még mielőtt elkövetni a robbantást, és a lelkére beszéltek, hogy ne tegye, mert ártatlan embereket fog megölni. De hát az ő lelkiismerete azt mondja, hogy ha ő ezt megteszi, akkor még dicsőségesebb helye lesz a paradicsomban. Hát így működött a török hadsereg. Így igázták le Magyarországot 150 évig. Ezzel a lendülettel. És most szeretnék olvasni nektek Vankó Zsuzsa a Boldogság törvénye című könyvéből. Amikor én eldöntöttem, hogy erről a témáról beszélek nektek, akkor én tudtam, hogy Reisinger János könyvét is el kellene olvasnom, mert nagyon régen olvastam, a Lelkiismeretről írt egy nagyon jó kis írást, és a Zsuzsa könyvében is nagyon komoly gondolatok vannak, sajnos egyiket se tettem meg, tehát felkészületlen vagyok ebből a témából, de azért belenéztem. És hát a következőt olvasom. Második vatikáni zsinat. Ilyen messze menő megállapítást tesz. Az ember a tudata mélyén olyan törvénnyel találkozik, amelyet nem ő szabott meg önmagának, amelynek engedelmeskedni tartozik. E törvény szava mindig arra szólítja, hogy szeresse és cselekedje a jót, és kerülje a rosszat. A lelkiismeret az egyén legrejtettebb magva és szentély, ahol egyedül van Istennel, akinek szava felhangzik a lélek mélyén. A lelkiismeret ítélete praktikus ítélet, azaz olyan ítélet, mely közli, hogy az embernek mit kell, vagy mit nem szabad tennie, illetve értékel egy már bevégzett cselekedetet. Olyan ítélet ez, amely egy konkrét helyzetre alkalmazza az értelmes meggyőződést, hogy a jót szeretni és tenni, a rosszat pedig kerülni kell. Bocsánat, most elveszítettem a szememmel. Igen, a praktikus értelem ezen első elve a természeti törvényhez tartozik, sőt, annak alapján képezi, amennyiben kifejező jó és rossz közötti eredeti világosságot, Isten teremtő bölcsességének tükröződő fényét. Összegezve azt mondhatjuk, hogy a lelkiismeretbe, ez már nem az. Tehát azt kell látnunk, hogy a katolikus egyház kimondja, hogy a lelkiismeret perdöntő. És gondoljatok bele, egy olyan hatalom mondja ki, amelyik a lelkiismeretet nyomorította meg a legjobban. Magyarul, lelkiismeretükre hallgatva jelentették fel az inkvizíciónál azokat, akiket fel kell jelenteni. Nemrég múlt el karácsony, és a Luca széke, nem tudom melyikőtök kezdett bele 13-án a Luca széke faragásába, tudjátok, hogy nem szabad fémet, semmit használni, hanem 13 darabból kell, hogy álljon a Luca széke, és pontosan szentesen napjára össze fog szerelődni ez a szék. És mire való ez a szék? El kell menni vele az éjféli misére, rá kell állni, és ha valaki ráállt az éjféli misére a szabályosan elkészített Luca székére, akkor meg fogja látni, hogy a templomban ki a boszorkány. De ha meglátta, köteles jelenteni az inkvizíciónál. Tudjátok, hogy nem egy embert végeztek ki ilyen alapon? És tudjátok, hogy ezeknek az embereknek állítólag működött a lelkiismerete? Tudom, szélsőséges példák. De ugyanakkor beszél például a Titushoz írt levél, amit most szintén fellapozok. A Titushoz írt levél világosan beszél arról, a 15-16. Verse az első fejezetnek, minden tiszta a tisztáknak, de a megfertőztetetteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta, hanem megfertőztetett azoknak mind elméjük, mind lelkiismeretük. Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivel hogy utálatosak és hitetlenek, és minden jó cselekedetre méltatlanok. Tehát azt látjuk, hogy a lelkiismeret eltorzításának az egyik legnagyobb veszélye nem is biztos, hogy annyira a tudatlanság, hanem inkább a cselekedet. Ezért van, hogy a tudatlanság, az önhibájukon kívüli tudatlan embereket az Isten precízen meg fogja tudni ítélni a lelkiismeretükből. De ez nem annyit jelent, hogyha ők gonoszok, hogyha ők megfertőztetik magukat, akkor mind elméjük, mind lelkiismeretük megfertőztetik. Azért ezek nagyon súlyos kijelentések a Szentírásban, és tudjátok, hogy ezt nem pogányokról írja, hanem ez keresztényekről. Tehát azt kell látnunk, hogy a lelkiismeret meghatározásánál nagyon világosan látnunk kell, hogy vajon mire alapozódik a lelkiismeret. Hát ősrégi hasonlat, amit szerintem mindnyáján ismertek és ismerünk, a Te is járhatsz vizen című kis füzetecskéből olvashattuk most már 20-valány éve magyar nyelven ezt a hasonlatot, hogy egy keresztény prédikátor elment indiánok közé, hogy beszéljen nekik a lelkiismeretről, és nem akarták érteni az indiánok. És egyszer csak rákérdez az egyik, hogy ja, az a háromszög. Na ezt meg a misszionárus nem értette, és akkor mondta, hogy hát mert egy háromszög van a szívünkben, és ha rosszat cselekszünk, akkor mindig fordul egyet, és a három sarok úgy élesen karcolja a szívünket belülről. De ha másodszor tesszük a rosszat, sajnos olyan puha anyagból van, hogy már nem karcol annyira. Nagyon kifejező. Tehát a helytelen cselekedeteinkkel és a helytelen befolyásunkkal igenis tudjuk tompítani a lelkiismeretet. Erre nagyon kell vigyázni. És mihez kell, hogy igazodjon a lelkiismeret? Mi az, amivel felülbírálhatjuk a lelkiismeretet? Csak a Szentírás. Létezhet, hogy inkább a Szentlélek? Igen, létezhet. De csak akkor, hogyha az a sugallat, amit a Szentlélek ad, az nem ellenkezik a Szentírással. Mert az a lélek, aki a Szentírást ihlette, az nem fog ellenkezőre késztetni bennünket. Az nem fog ellenkezőre késztetni bennünket. Ellen Goodwight nem véletlenül fogalmazta meg a Nagy Küzdelem című könyvében az egyik legfontosabb fejezet címéül ezt, hogy a Szentírás védőbástya. És ami miatt én időszerűnek tartottam ezt a témát, hogy felvessem itt előttetek, az főként ez. Máté Evangélium a 24. fejezetében engem mindig fenyegetett egy gondolat, Jézusnak egy kijelentése, és nem tudom, hogy ti mennyire és hányszor gondolkodtatok el ezen. Amikor beszél arról, hogy hamis Krisztusok, hamis proféták, meg mondják, hogy itt, meg ott, meg amott, meg szobákban, meg kint, ebben a szövegkörnyezetben azt mondja Jézus, hogy Sátán minden törekvése az, hogyha lehet, elhitesse a választottakat is. Tehát most én egy csomó durva példát hoztam fel, hogy próbáljam érzékeltetni, hogy ez a kérdés nagyon fontos. És nagyon fontos azon emberek számára is, akik az igére alapozzák az életüket, és ezt nem állítólag teszik, hanem őszintén, lelkiismeretesen így is gondolják. És ehhez képest mégis érezzük, érzékeljük, hogy azért mégis van, mindig a lelkiismerete szerint gondolkodik, mindig az is igét ismeri, de mégis vannak különbözőségek, különböző látások. Mi ennek a feloldása? Aztán egy másik kérdés is meg kell vizsgálnunk. Ha már említettem a II. Vatikáni zsinat kijelentése kapcsán, hogy éppen az az egyház, amelyik a lelkiismeretet nyomorítja meg a legjobban, azzal, hogy a maga nézetét, a maga szemléletét teszi mindenki lelkiismeretévé, tehát ha úgy tetszik, az egyház a lelkiismerete a híveknek, és ezzel torzítja el az emberek életét a legjobban, már aki valóban nem őrzi meg a lelkiismeretét a lehető legtisztábban, és így mégiscsak az Isten gyermeke tud maradni, de ez egy másik kérdés. Azért a lelkiismereti szabadság zászlaját olvashatjuk apostolok története, templom kapujában fejezetben, az Isten népére bízta az Isten. Mit jelent a lelkiismereti szabadságért való küzdelem? És vajon a lelkiismereti szabadságért való küzdelem, vagy egyáltalán a közösségi életünk? A törekvésünk, mert mindenkinek ez a törekvés, erről meg vagyok győződve, akik nem tudnak egyetérteni egymással, azoknak is, mindegyiknek külön-külön is az a törekvése, hogy a lehető legtisztábban az Isten evangéliumát gyakoroljuk magunk felé is, és mások felé is. Tehát egymás lelkiismeretét mi nem zsarolhatjuk. Tehát nem tehetjük meg, hogy mi most valami olyat teszünk, amit, hogyha valaki lelkiismeretesen olvassa a Bibliát, akkor ő is meg kell, hogy tegyen. És azt hiszem, érezzük, hogy itt ennek már nagyon nagy jelentősége van az egyéni, de főként a közösségi döntéseinknél. Amikor meg kell hoznunk valamilyen döntést. Mert mindenki azt fogja mondani, hogy az én lelkiismeretem ezt mondja. És mégsem ugyanaz a végeredmény. Mégsem ugyanazt látják problémának. Amikor a lelkiismereti szabadságért küzdünk, ha jól értjük ezt a fogalmat, hogy mit jelent a lelkiismereti szabadságért küzdeni, akkor azt érthetjük meg, amit mondjuk az 1880-as, 90-es években láthatunk Jonesék tevékenységében, hogy ők elsősorban az emberek lelkiismeretét igyekeztek felszabadítani, hogy ne kötözzék meg az emberek lelkiismeretét akár egyházi, akár polgári rendelkezések, hanem szabaduljanak fel arra, hogy embereknél ez lehetetlen, Istennél minden lehetséges. De azt is tudjuk, hogy éppen Jonesnál ez nem mindig sikerült úgy, ahogyan kellett volna. Főként az 1900-as években nagyon súlyosan és lelkiismeretükre hallgatva nagyon súlyosan eltértek attól a tanítástól, amit ők maguk képviseltek tizenvalahány évvel korábban. Hiszen ott találjuk őket Kellogg doktor mellett, és a támogatóiként. Tehát nagyon nagy kérdés, azt hiszem, amit meg kell vizsgálnunk, és én néhány kérdést írtam össze. Bevallom őszintén, hogy ezeket a kérdéseket én az alapján írtam össze, hogy egy munkatársam erről tartott igehirdetést az értekezleten, és olyan fontosnak találtam ezeket a kérdéseket, hogy én most őtől levettem át ezeket a kérdéseket. Hogy hogyan, miképpen lehetne ebben a kérdésben nekünk eltájékozódni, és valóban úgy élni a lelkiismeretünkkel, mert ezzel lehet nagyon jól élni, és lehet visszaélni. Tehát úgy élni a lelkiismeretünk hatalmas adományával, amit az Isten adományozott minden ember lelkébe, hogy azzal ne éljünk vissza. Az első kérdésem szerintem nagyon egyszerű, de érdemes végig gondolni. Az eddig elmondottak alapján, meg amit az ige is ír erről a kérdésről, önmagában megbízható-e a lelkiismeret? Nem. Tehát önmagában a lelkiismeret nem. Még egy lelkiismeretes, hívő ember életében sem biztos, hogy jól működik. Mert ha önmagában megbízható a lelkiismeret, akkor indokoljátok meg nekem, mire való a Biblia? Így van? Tehát mire való a Biblia? Ha pedig nem lehet önmagában megbízható, akkor hivatkozhatok-e rá? Nagy kérdés, mert Luther Márton hivatkozott rá. Tessék? A Biblia ismeretében. És egy olyan közegben, ahol Bibliát nem is akarták ismerni. Érezzük a nagyon nagy különbséget? El kell döntenünk, hogy abban a közegben, amiben mi most jelen vagyunk. Döntsétek el, hogy most mennyire mondok szélsőséges kijelentést. Én úgy látom a Szentírásból, úgy olvasom a bizonságtételekből, hogy az a hét gyülekezet, ami felsorolást nyert Jelések könyvében, ezek közül a hetediknek vagyok a prédikátora. Ezért vagyok adventista prédikátor. És én azt olvastam el a hetedik gyülekezetről a Szentírásban, hogy nagyon mélyre jut, Laodiceába jut, bárcsak hideg volnál, mondja az Úr, de még az se vagy, meleg meg pláne nem, és ezért ki foglak vetni az én számból. Bekövetkezik ez a kivetés? Nem. Nincs nyolcadik gyülekezet. Tehát ez most súlyosbítja ezt a kérdést. Értitek, hogy most akkor ebben a közegben, ahol olyan népnek vagyunk mi a hívei, ahol mindenki így gondolja, hogy önmagában nem megbízható a lelkiismeret, ezért a Biblia a mérce. Ebben az esetben hivatkozhatok-e ebben a közegben arra, de az én lelkiismeretem mást mond. Ezt mindenkinek magának kell eldönteni, tehát nem akarom mindenkire rábeszélni, csak ezt végig kell gondolni. A másik. Lehetek-e egy másik embernek, vagy egy gyülekezetnek a lelkiismerete? Ugye nagyon sok kérdés vett föl a szombat ünnepléssel kapcsolatban. Hát én amióta lelkész vagyok, sajnos engem túl korán hívtak el a lelkészi szolgálatba, még nagyon-nagyon keveset tudtam a Bibliából, és már is lelkész lettem, és Időnként bombáztak a kérdésekkel a testvérek, mit szabad szombaton, mit nem szabad, meg rám akarták beszélni, hogy ezt lehet, azt meg nem lehet. Még végre rájöttem arra, hogy mi a különbség a törvényeskedés és a hitben élés között. Tudjátok, milyen egyszerű? Attól válik törvényeskedéssé valami, amikor én pontosan felsorolom, hogy mit szabad, mit nem szabad. Bármilyen világosan áttekintett, bibliai érvekkel alátámasztott, és a többi, értitek? Tehát amikor elvet csinálok abból, ami nem elv. Hozok erre is egy advent történelemből egy példát. 1914-ben volt az első nagyon nagy szakadás az advent történelemben, a nagy csalódás utántól értem. Ítéljétek meg, kinek volt igaza? Németországban már az év elejétől, sőt már az előző évtől kezdve egészen komoly háborús készülődések voltak. Ugye nyáron tört ki az első világháború, de már az előző évben is a németek, miután alig volt gyarmatbirodalmuk, készültek a világ átírására, átrendezésére. És ebből a német adventista egyház sem volt kivétel. Németország területén éltek, és nagyon komoly hitehagyások, és nagyon komoly, meg nem engedhető, bibliai alapon meg nem engedhető kompromisszumok történtek tekintélyes vezető emberek részéről. Ugyanakkor a tagság körében és a prédikátorok körében is azok, akik hűségesebbek voltak a Bibliához, azt mondták, hogy ha háború lesz, mert már elkezdődtek a sorozások, akkor hívő embernek nem szabad fegyvert fognia. Ugye nem csak ők, sőt nem ők kezdték el, mert Jehova tanúi ekkor már bőven léteztek, és ők ezt már meghozták, ezt a döntést, és jó néhány amerikai evangéliumi gyülekezet is így döntött, hogy aki fegyvert fog, az ki kell zárni az egyházból. És ezek az emberek lelkiismertű meggyőződésük szerint egy készülődő világháború elején azt mondták, hogy én nem fogok fegyvert, mert ezzel is hozzájárulok az állam becstelen erőszakos követelményeinek a teljesítéséhez. És ez nem lehet állampolgári kötelessége. És felszólították az egyház vezetését, és mondom, ez csak Németországban volt, aztán az egész világra elterjedt. Felszólították az egyház vezetését, hogy hozzon egy rendelkezést, és írja le, hogy aki fegyvert fog, az legyen kizárva. Egervári Oszkár mesélte nekünk, ezt többször is elmondtam, mert többször hallottam tőle ezt a történetet, hogy nem a legkedvesebb időkben volt katona fiatal emberként, 1947-ben vonult be, ha jól tudom, vagy 48-ban, tehát az egy elég kemény időszak volt. És tudták, hogy akkor már adventista prédikátor volt, tudták róla, hogy ő adventista, és a parancsnokai árgus szemekkel lesték, hogy mit csinál. Mert ugye egymás után csukatták le magukat a Jehova tanúi, meg más felekezetek tagjai is, amikor bevonultak katonának. Oszkár meg nem csinált bőle problémát. Nem bírta ki a század parancsnoka, behívta. És mondja neki, hogy hát te hívő vagy? Mondta, hogy igen. Miért nem fogod meg a fegyvert? Mert miért fogod meg a fegyvert? Hát miért nem mondasz nemet, ha hívő vagy? Azt mondja, tudja, parancsnok elvtárs, bárcsak a világ összes fegyvere itt lenne a kezembe. És ezen megválaszolt mindent. Mi az elvi döntés? Mi az egyház elvi döntése? Ne ölj! És nem az, hogy ne fogj fegyvert. Tehát nem tudom, hogy érzékelhető, vagy aktualizálható-e probléma. Tehát nem a ne fogj fegyvert a probléma, hanem az, hogy ne ölj. Emlékeztek a Fegyvertelen hős könyvre, filmre? Emlékeztek Elesnek mellőled ezer is könyvre? És emlékeztek, hogy milyen rendelkezés adott ki az egyházot? Nem tudom, mert az utóbbi könyvnél olvastam, mindjárt az elején döbben. Azt mondták, hogy nehogy ne engedjétek a gyermekeiteket szombaton, írták a tagoknak, mert akkor zsidóknak néznek benneteket, és el fognak vinni. Ez jó rendelkezés volt az adventista egyház részéről? Nem. Föllázadt ellene ez a család? Nem. Nem. Nem, nem. Én tiltakozom ez ellen, nem lázadtak fel. Egyszerűen engedték, illetve nem engedték a gyerekeiket szombaton. De nem lázadtak. Értitek? Tehát egészen más. Tehát nem tiltakoztak, és nem mondták azt, hogy XY prédikátort ki kell zárni, és a többi, mert ilyen rendelkezést leírt. Tehát ilyet nem olvasunk a könyvben. Na most, harmadik kérdésem ez. Mihez kell mérni a lelkiismeretet? Ugye már korábban megállapítottuk, hogy nyilván az igéhez. De ez vajon hogyan vonatkozik ránk? A Ne félj, csak higgy, június 19-i, mert sajnos a könyvjelzőt sem volt időm berakni, de itt van. Ez az. A második kötetből idézi, június 19-i bizonyságtevésében egyetlen mondatot találunk csak, még a Szentlélek emberi szíven végzett munkáját is Isten szavával kell megpróbálnunk. Ez egy elég meredek mondat, amit itt leírt Ellen White, nem? Tehát még a Szentlélek emberi szíven végzett munkáját is Isten szavával kell megpróbálnunk, mert bizonyos, hogy az a lélek, aki az írásokat ihlette, az írásokhoz vezet. Egy ószövetségi történet jut eszembe, pontosan az írás helyét sem tudom, hogy hol van, tudom, hogy Júdeából megy föl egy próféta az északi ország részbe, és az Istentől azt az utasítást kapja, hogy adjon át a királynak egy komoly feddést, egy komoly intést, de ugyanakkor ne fogadja el a király vendégszeretetét. A prófétai teljesíti is ezt a küldetését, elmondja a királynak a feddést, és indul hazafelé. És egy másik próféta megtudja, hogy mit tett ez a próféta, és meghívja. És tiltakozik, azt mondja, nekem az Úr azt mondta, hogy nem. És mit mondott ez a másik próféta? Nekem ugyanez az Úr mást mondott. És tudjátok, elmegy, és utána egy oroszlán széttépi, és a szamár, az ő szamara, amin ment, meg az oroszlán ott álltak a tetem fölött. Döbbenetes, tehát egy ragadozó állat egy szamarat nem bántott. Tehát az Isten utasítására tépte szét a prófétát. És hát az már szinte gyomorforgató, ahogyan ez a másik próféta siratja a társát. Tehát figyeljük meg, mit gondoltok, ez csak akkor történhetett? Ez manapság nem történhet meg? Még egyszer olvasom. Még a Szentlélek emberi szíven végzett munkáját is Isten szavával kell megpróbálnunk. Mert bizonyos, hogy az a lélek, aki az írásokat ihlette, az írásokhoz fog vezetni. Előfordulhat-e, mondjuk döntési helyzetben, hogy a magam akarata vagy félelme határozza meg a lelkiismeretemet?
Ez a negyedik?
Ez a negyedik. Jegyzetelsz? Vigyáznom kell. Előfordulhat-e, mondjuk döntési helyzetben, vagy bármilyen helyzetben, hirtelen jött eseménynél, hogy a magam akarata, vagy a magam félelme határozza meg a lelkiismeretemet. Abszolút. Hát például pontosan tudjuk, most erre nem tudok példát mondani, mert ez nem lett volna jó, amit akartam, de azt hiszem, hogy érzékelhető a dolog, nem? Tehát a magam akarata, ami úgy valahogy beette magát az én gondolataimba, vagy az a félelem, hogy túl aggódom a dolgot. Amit olvasunk a korintusi levélben, vagy a római levélben, ugye, hogy túl aggodalmaskodták a dolgot, inkább nem ettek húst egyáltalán, csak nehogy bálványimádásba keveredjenek. Tehát, hogy előfordulhat-e, hogy ebben a helyzetben esetleg a lelkiismeretemet eltorzítja. Attól a ponttól, vagy attól az iránytól, amiben az ige olvasása és megértése és cselekvése mondjuk beállítaná. Ötödik. Lehet-e, ha időt adok Istennek, elcsendesedéssel, akkor a korábbi meggyőződésemen változtatni? Tehát látjuk, hogy a lelkiismeretünk, ha nem kap elég gondozást, lelki gondozgatnunk kell magunkat. Tehát időnként nekünk el kell csendesedni. Érdekes, hogy a 46. Zsoltárban fogalmazza meg ezt az ige, emlékeztek rá, hogy micsoda hatalmas, borzalmas eseményeket ír le, sziklák, tenger és a többi, minden zúg, minden felfordul, és ott mondja a 11. versben, csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Egyébként még igen, a hatodik kérdésnél vagyunk. Van-e különbség lelkiismereti vagy hitelvi kérdések között? Hát ezen előzmények alapján ki kell mondanunk, hogy van. Na itt mondanám azt a példát, amit Bálint Gyuri is alkalmazott, hogy a felesége, édesanyja nagyon-nagyon megkötözött dohányos volt. És rengeteget küzdöttek Gyuriék, hogy próbáljon leszokni a dohányzásról, próbáltak neki tanácsolni, könyveket adni, és a többi. És református az asszony, és a lelkészt megkérdezte, és a református lelkész azt mondta, hogy nem bűn a dohányzás. Na, mit csináljanak ilyenkor? Tehát értek, egy ember, egy tekintélyes embertől kap egy információt, amelyik nem egyezik meg a Bibliával. Mennyivel könnyebb neki ettől a lelkiismereti eltérítéstől visszatérnie? Mennyivel nehezebb? Tehát ezt kell látnunk, hogy van-e különbség lelkiismeretbeli vagy hitbeli kérdések között? Hát ide sorolható ugye a Jehova, illetve bocsánat, a reformadventisták kiválásának az alaptörténete is. Tehát ami nem elvi döntés, azt ne tegyük elvi döntésé. Ami egy gyakorlati következtetés. Mert ez a lelkiismeretet, sőt lelkiismereteket torzíthat. Mert az utolsó kérdésem pedig ez, mit tegyek, ha nem tudom elfogadni egy testület határozatát. Tehát például, amikor rosszul döntött a német adventista egyház az első világháború idején is, de kiderült, hogy a másodikon is. Mert olyan intézkedést fogalmaztak meg a testvérek felé, ami nem egyezett meg az Úr akaratával. És ilyenkor mit kell tenni? Negyedik kötet, 17. oldalán szeretném olvasni a következőket. Milyen lelkiismeretesen kellene hát Krisztus hitvalló követőinek törekedniük, hogy életük feleljen meg ennek az imának? Ugye korábban a hit egységére jutás imáját mondja el Jézus, a főpap ima kapcsán jegyzi ezt meg. Sokan nem érik föl ésszel a gyülekezeti kapcsolat szentségét, és vonakodnak alávetni magukat a korlátozásnak és fegyelemnek. Viselkedésük azt bizonyítja, hogy többre becsülik a maguk nézetét, mint az egyesült gyülekezetét. És hogy nem őrizkednek attól, nehogy a gyülekezet hangja elleni szellemet bátorítsák. Akik felelős állást töltenek be a gyülekezetben, azoknak, mint mindenki másnak, hibáik lehetnek, és döntéseikkel is mellé foghatnak. De ennek ellenére is Krisztus földi egyháza olyan tekintélyt ruházott rájuk, amit nem lehet félváról venni. Krisztus föltámadása után gyülekezetére ruházta ezt a hatalmat, ezekkel a szavakkal. Akiknek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer. Akiknek megtartjátok, az bűnben marad. Nem szabad könnyelműen megszakítani a gyülekezethez fűződő kapcsolatot. Mégis amikor Krisztus némelyik hitvalló követőjének keresztezik az útját, vagy ha hangjuk nem olyan tekintély, mint az szerintük méltányos lenne, akkor azzal fenyegetnek, hogy kilépnek a gyülekezetből. Tehát nyilván egy esemény kapcsán írta le ezt Ellen Gould White. Mit tegyek, ha nem tudom elfogadni? Nagyon nagy kérdés. Nagyon nagy kérdés, mert egyfelől olvassuk a bizonságtételekben, olvassuk az igében, hogy az Isten népe éppen amikor a legfontosabb lenne összefogni, éppen amikor a leginkább kellene hitelesen képviselni az evangéliumot, a lehető legmélyebbre süllyed. És már-már elbukik. Emlékeztek erre a megfogalmazásra? Ellen White írja. Már-már elbukik. Mi van akkor, ha elbukik? Mi van akkor, ha olyan döntést hoz, ami tényleg nem egyezik meg a Bibliával? Tehát nagyon nagy kérdés. Nyitva hagyom. Csak hogyha emiatt nekem nemet kell mondani, és azt kell mondanom, hogy akkor elhagyom a gyülekezetet, akkor tévedésben voltam egész eddig, hogy ez az Isten népe. És akkor az a gyülekezet, amelyik ilyen döntést hozott, nem az Isten népe, hanem Babilon. Mert a Babilon kapja meg a felszólítást, fuss ki belőle én népem. Szándékosan nem akarom megválaszolni ezt a kérdést, mert nem tudom. Értek, tudom, mert én meg vagyok győződve róla. De senkire nem akarom ráerőszakolni ezt a kérdést. De nyilván nem ezzel a gondolattal szeretném befejezni a mai szolgálatot, hanem éppen ezen lelkiismereti teher mellett, amit a lelkiismeret komolyabb átvizsgálása, végig gondolása ránk helyez, lehet, hogy más füllel hallgatjátok, és más szemmel olvassátok az Efézusi Levél 4. fejezetének kérlelését. Pál apostol a következőket írja. Kérlek azért, tehát Efézusi Levél 4. fejezet 1. 3 versét olvasom, közte kihagyok dolgokat az idő miatt, de érdemes otthon végigolvasni, utána 12. verstől folytatom majd. Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívásotokhoz, amellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, és figyeljetek meg, mit ír itt, elszenvedvén egymást szeretetben. Elszenvedvén egymást szeretetben. Igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelében. 12. verstől. A szentek tökéletesbítése céljából, ugye a szövegelőzmény az, hogy miért adott egyházat az Isten, a szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek, és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ides tova hány a hab, és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a téveigés ravasságához való csalárdság által, hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban, akiből az egész test szép renddel egyberakatván és egybe szerkesztetvén az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben. Milyen állapotban volt ez a gyülekezet, akiknek Pál írja ezeket a sorokat? Főként azt, hogy szenvedjétek el egymás szeretetben. Szerintetek jó állapotban volt ez a gyülekezet? A szétesés szélén volt. Mert erre figyelmezteti őket, hogyha a lelkiismeret kérdésében nem gondolkodnak becsületesen, és a lelkiismeretet nem arra használják föl, hogy erősítse őket a jóban, hanem a lelkiismeret megkötözi őket, vagy éppen ők kötöznek meg másokat a saját lelkiismeretükkel, akkor ennek egy óriási káosz lesz a vége. Befejezésként Ellen Goldwhite 5. kötetéből, tehát a bizonságtételek 5. kötetéből egy fejezet elejéről olvasok néhány sort, de kérlek benneteket, mindegyikötöknek megvan ez a kötet, úgy gondolom. Mondom, ebben a Kera kiadásban a 171. oldal. A keresztény egység. Tanulmányozzátok végig ezt a szakaszt. Nagyon fontos tanács van benne, és nagyon időszerű. Még mielőtt felolvasnám, hadd mondjam el nektek, hogy nemrég egy nagyon komoly színházi élményben volt részem. Elmentünk feleségemmel egy darabra. Tudtuk, hogy ebben a színházban nagyon jó darabokat játszanak, és nagyon jó színészek. És bemutatott egy amerikai család életén keresztül egy apa, feleség, 3 felnőtt lány, mindegyik diplomás, az apa költő és alkoholista. a felesége gyógyszerfüggő épp emiatt, és a lányok élete egyenként mindegyiknek zátonyra futott, és nem akarom és nem is tudom elmondani az egész drámát, akik ott abban szerepelnek, a testvére az asszonynak, mert öngyilkos lesz az apa, és akkor jön a dolog, hogy most hogyan, mi történt, örökség. Ez egy borzalmas dolog. Minden egyes szereplője ennek a darabnak egy teljes kudarc, megoldhatatlan, tönkrement élet. És tudjátok, hogy ez nem kivétel. Ember tömegek, családok, közösségek, társadalmak tönkrement emberekből állnak, és nincs reménységük. Nincs kibe kapaszkodjanak. Nem tudják a bűnt elrendezni. Hogy csak egy dolgot említsek, vagy két dolgot. Kiderült, hogy a folyóbeteg a tóba fulladt ez az ember. Aztán jön a serif, és mondja ott a lánynak, az egyik asszonynak, aki éppen válófélbe van, és kiderült, hogy gyerekkorában még szerelmesek is voltak egymásba, és mondja ez a serif, hogy azt a panziót, ahol 3 napig ott volt ez a férfi, valaki fölhívta, hogy utána nézzen a telefonszámnak. Mert tudjátok, akkor ő tudta, hogy hol van. És kiderült, hogy a felesége volt. De már persze késő volt, addigra már öngyilkos lett. És azért, hogy legyen öngyilkos, így legalább lesz egy kis öröksége. A másik meg, hogy a legkisebb lánya végre talált magának egy társat az unokatestvérében, aki a feleség testvérének volt a fia, akit nem szeretett a feleség testvére, mert állandóan mindenbe belekötött, úgyhogy egy ilyen tehetetlen lúzer lett ebből a szerencsétlen emberből. Az apja szerette, és a történet végére kiderül, hogy az apja nem az apja volt, hanem ennek a feleségnek az öngyilkos férje volt az apja. Tehát nem csak, hogy unokatestvérek, hanem testvérek. Szóval mondom, egy olyan fertőt mutatott be nekem, én azért gondoltam, hogy ezt elmondjam, lehet, hogy nem ide illik, de mégis. Érezzük, rengeteg család, rengeteg ember totál tönkrement életet él. És nem tudnak arról, hogy van szabadulás. És miért nem tudnak? Mert mi hallgatunk. Mi egymással marakodunk és hallgatunk. Mondja Ézsaiás próféta könyvében, hogy akik megtérnek Jákobban hamisságukból, azoknak jön el az Úr. És folytatódik a 60. fejezet, hogy kelj fel, világosodjál, mert eljött a te világításod ideje. És az Úr dicsősége rajtad megláttatik. Testvérek, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, ugyanazt valljátok minnyájan. Ne szakadjatok pártokra, hanem forjatok össze egyazon elvben, egyazon felfogásban. 1 Korintus 1:10. Az egységben erő, a széthúzásban gyengeség van. Amikor a jelen való igazságban hívők egyetértenek, hatalmasan tudnak majd hatni a környezetükre. Sátán jól tudja ezt. Sohasem volt eltökéltebb abban, hogy Isten igazságát az ő népe között előidézett keserűségekkel és szakadásokkal semmisítse meg. Megtette velük? Ellenünk van a világ. Ellenünk a népszerű egyházak. Ellenünk lesz nem sokára az ország törvénye is. Ha volt valaha idő, amikor Isten népének össze kellett fognia, az most jött el. Isten ránk bízta a jelen szükségleteihez szabott igazságokat, hogy a világ tudomására hozzuk azokat. Most hangzik a könyörület utolsó üzenete. Ítéletre váró férfiakkal és nőkkel állunk szemben. Minden erőnkkel törekedjünk tehát elővigyázatosan bemutatni az igazságot, hogy annak szépsége és egyszerűsége láttán az emberek kívánkozzanak elfogadni azt. Ha jellemünk bizonyítja az igazság megmentő erejét, akkor világossággal szolgálunk másoknak. Élő levelek leszünk, amelyeket ismer és olvas minden ember. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy viszály és széthúzás szításával helyet adjunk Sátánnak. Egység és szeretet a tanítványok között. A keresztre feszítés előtt erről szólt megváltónk utolsó imája. mindig aktuális volt Jézus főpapi imája, de azt hiszem, hogy az aktualitását most nyeri el igazán. Én szívemből kívánom, mindegyikünk vizsgálja meg a lelki ismeretét, egymáshoz való viszonyunkban, a Szentíráshoz való viszonyában, ebben az egész kialakult helyzetben, hogy az a 7 kérdés mindegyike, az ne legyen csapda egyikünk számára sem. Amen. Istenünk, édesatyánk, megváltó Jézusunk nevében nagyon hálásan köszönjük neked, hogy te már a teremtéskor és mindegyikünk születésekor megadtad ezt a hatalmas mennyei ajándékot, a lelkiismeretet. És nagyon köszönjük, Istenünk, hogy bár ezt a bűn, az önzés mindenképpen torzította és torzítja folyamatosan, de te mellé adtad azt az eszközt, ami a leginkább tudja ismét az eredeti állásába visszaállítani ezt az érzékeny iránytűt, a Szentírást. De Istenünk, a Szentírás nem egy tárgy, hiszen ő maga Jézus Krisztus, és az Isten lelke az, aki ihlette. Így te a Szentlélekkel igenis ki tudod igazítani a magunk helytelen látását, rossz döntéseit, és így igazi reménységünk lehet arra, hogy az a lélek, akinek végre mi átadjuk magunkat, ugyanaz a lélek fog munkálkodni abban a testvéremben is, akivel most még nem tudok egyetérteni. Vágyakozunk rá, Istenünk, segíts meg bennünket, hogy valóban el tudjuk szenvedni egymást szeretetben, nem kényszerűségből, és nem félelemből, hanem azért, mert tudjuk, hogy testvérünk is téged keres, és a te szolgálatodat akarja végezni. Szabadíts meg bennünket, Istenünk, az eltorzult lelkiismerettől, és add meg, Istenünk, hogy a mi lelkiismeretünk a te akaratod szerint tudjon állandóan terelni, vigyázni ránk, és tudjad ezáltal a te szent lelkedet kiárasztani ránk, hiszen oly nagy szüksége lenne az utolsó megmentő üzenetre ennek a világnak, és még mindig olyan erőtlenül, olyan gyengén tudjuk csak képviselni ezt, mert még nem tudtuk teljesen összhangba hozni lelkiismeretünket te veled. Segíts meg ebben a törekvésünkben és vágyunkban, Istenünk, hogy bárcsak ott lennénk már, abban az igazi békehonban, amiről éneklünk is. Megváltónkért kérjük ezt tőled. Amen.